hallásra. Műsor ajánlott.
Furuja, szűr, kalap, régi mesék a pödröt bajusz alól, a hagyományos pásztor élet emlékei. Szürkés barna tollruházat, erős futólábak, parangolás Európa legnagyobb túzok fészkelő helyén, a Körösmaros Nemzeti Park szikes pusztáin. Bivajgulyás, bivajburger, cirokszárra tekert kürtős kalács és nemzeti parki védjegyes portékák kóstolója. Dévaványa és a Túzok Fesztivál természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, 4:05 előtt 3 perccel a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Az elkövetkező közel másfél órában a terep az önöké. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint lesz-e béke az olajfák hegyén, több évtized után megoldható-e a közel-keleti konfliktus?
Óriási kockázat van, hát már tegnap fegyveres összetűzés történt a Hormuzi szoroson, egyébként a tűzszünet még mindig életben van.
És ön elhiszi, hogy egy lakást, házat nem lehet ma ingatlanos nélkül eladni? Mi a véleménye a közvetítőkről?
Úgy gondolom, hogy magánál, az eladásnál nincs szükség ingatlanos közvetítőre, amennyiben meg tudjuk oldani. Ugyanakkor manapság ahhoz, hogy tényleg az ember házat vegyen, vagy azt vegye, amit szeretne, ott sok esetben elkerülhetetlen az, hogy közvetítő által jusson ahhoz az ingatlanhoz, amin számára szimpatikus vagy tetszik.
Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Évtizedek óta követi tehetetlenül a világ az izraeli-palesztin, illetve az izraeli-arab konfliktust, amely időről időre fegyveres harcokban ölt testet. Gondoljunk csak az iraki-iráni háborúra, vagy a gázai övezetben zajló véres összeütközésekre. Az Amerikai Egyesült Államok olykor megpróbál közvetíteni, illetve nyomást gyakorolni a felekre, sajnos nem sok sikerrel. Mostanság is ez történik a térségben, a politikai és vallásháborút gazdasági háborúval is megspékelve. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek ugyanis, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormozi szorosnál, erre figyelmeztetett az ENSZ. A szervezet szerint egy elhúzódó konfliktus világszerte hatalmas nélkülözéshez vezethet. A tárgyalások megrekedtek, az amerikai elnök azonban bizakodóan nyilatkozott. Közben az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót szervez a Hormuzi szoros zavartalan működése érdekében. De hogy látják önök, lehet-e valaha béke a térségben? Megoldódik-e Donald Trump segítségével a jelenlegi konfliktus? S ha igen, hogyan és miként? Hívjanak minket, írjanak SMS nekünk, s amíg tárcsáznak, hallgassák meg Buka Bence és Pálinkás Adrien összeállítását a Déli Krónika egy korábbi adásából.
Teheránban most nyugalom van, a Hormuzi szorosban továbbra sem enyhül a feszültség. Egy hajóforgalmat figyelő internetes weboldal szerint az elmúlt napokban enyhén nőtt az öbölből távozó hajók száma, még így is elmarad az április közepi csúcstól, amikor előfordult, hogy 35 hajó is el tudta hagyni a szorost. Eközben a Brent nyersolaj hordonkénti ára egy rövidebb, stabil időszak után kiszámíthatatlanul ingadozni kezdett az elmúlt napokban. Az ENSZ főtitkára kijelentette, ha az év végéig fennáll a jelenlegi helyzet, annak súlyos következményei lehetnek világszerte.
Abban az esetben, ha az ellátás az év végéig akadozna, az infláció akár 6% fölé emelkedhet, a gazdasági növekedés pedig 2% alá eshet. Ez hatalmas nélkülözéshez vezethet, különösen a világ legkiszolgáltatottabb részein. Egy olyan válság lehetőségével kell szembenéznünk, amelynek drámai hatásai lehetnek a gazdaságra, a politikai környezetre és a társadalmakra, fogalmazott az ENSZ főtitkára. Bár a pakisztáni tárgyalások egyelőre megakadtak, Donald Trump bizakodó, és azt mondta, bár az irániak makacsnak tűnnek, valójában meg akarnak egyezni. Nem makacsak, higgyék el nekem, nagyon meg akarnak egyezni. Egy baj van, nem egészen biztos, hogy ki most a vezetőjük. Mint tudják, majdnem mindannyiukat kiiktattuk a hadsereg vezetésével egyetemben, nyilatkozta az elnök. Közben az amerikai külügyminisztérium bejelentette, nemzetközi kezdeményezést indít a hormuzi szoros zavartalan hajózhatóságának érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár. A diplomáciai program koordinációs platformot jelentene a szoros hajóforgalmának védelme és zavartalansága érdekében, egyben fokozva a nyomást az iráni vezetésen.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Mai szakértő vendégünk Siklósi Péter, biztonságpolitikai szakértő, a Külügyi Intézet vezető kutatója. Köszöntöm itt a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Hát mit tud mondani az elemző, hogyha pillanatnyi helyzetről kérdeznék, mert hogy az újságolvasó számára ugye itt úgy tűnik, hogy percről percre változik a helyzet, bár egyébként így a patthelyzet az állandónak tűnik, hogy itt mindenki sakba tartja a másikat, és nem nagyon látszik előrelépés az ügyben. Most hol tart éppen ez a konfliktus?
Most éppen látszik előrelépés. Egyébként az előbbi bejátszás az egy-két nappal ezelőtti lehetett, körülbelül azt az állapotot tükrözte. Most az a helyzet, hogy egy 14 pontos javaslat van az asztalon, aminek most már a részleteiről beszélnek. Egész precízen nem ismerjük ezt a 14 pontos javaslatot, illetve annak a részleteit, hogy az most éppen hogyan áll, de nagy vonalakban arról szólna a dolog, hogy először is újra nyitnák fokozatosan a hormuzi szorost, tehát gyakorlatilag ez ugye egyfelől azt jelenteni, hogy az öbölmenti arab országoknak az olaja is kijuthatna, amelyik ugye gyakorlatilag ezen az útvonalon keresztül február vége óta nem tudta elhagyni a Közel-Keletet. Másfelől az irániak is el tudnák adni, ki tudnák szállítani a saját olajukat. Ugye ez azt jelenteni, hogy az amerikaiak is feloldják azt a blokkádot, amit Irán ellen alkalmaznak most már hetek óta. Majd ezután megállapodnának a legfontosabb kérdés az iráni nukleáris programnak a jövőjéről, ahol most a hírek szerint, nem tudom, hogy ez mennyire pontos, mondom, a részleteket nem láttuk, de a hírek szerint ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy nemzetközi felügyelet mellett néhány évre teljesen megszűnne Iránnak a dúsítási joga, és utána nemzetközi felügyelet mellett újraindulhatna, de ennek is ugye az a lényege, hogy ez pontosan milyen paraméterek mellett. Tehát mennyit dúsíthat, milyen szintre dúsíthatja, ezt milyen nemzetközi ellenőrzés mellett teszi, és a legfontosabb kérdés, hogy a már eddig különféle szintekre dúsított uránt, és ebből ugye mintegy 440-500 kg 60%-osra dúsított urán a legfontosabb kérdés. Ezzel mi lesz? Vannak olyan hírek, amelyek arról szólnak, hogy Irán tulajdonképpen beleegyezett abba, hogy ezt elszállítsák az országból, de ezt nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem. Egyelőre hát csak
az amerikai szándék ez volt.
Ez volt az amerikai szándék, és most jöttek olyan hírek, amelyek azt mondják, hogy erre megfelelő körülmények között hajlandó. Itt ugye nem lehetünk biztosak még egyelőre semmiben, de az, illetve a múltban nagyon sok trükközés volt iráni részről, tehát ez is nehezíti, hogy ezt meg tudjuk ítélni. Minden esetre most úgy tűnik, hogy van előrelépés, amit aztán a piac azonnal be is árazott, Az eddigi, mint estek tudom, így van, $120, most megint a $100 környékén vannak az
igen, olajárak. De ön is úgy fogalmazott, hogy ugye ez egy 14 pontos javaslat, tehát akkor szó nincsen arról, hogy itt már valami fajta béke megállapodás körvonalazódna.
De ugye a háttérben a tárgyaló felek, ezek precizírozzák ezt a javaslatot, tehát itt ugye mindig az ördög a részletekben bújik el, itt minden egyes szónak nagyon fontos szerepe van, és azért ezek gyakorlott tárgyalók. Tehát itt nyilvánvalóan...
De folynak tárgyalások? Mert erről is ilyen felemás információk láttak, hogy nem folynak, de akkor Pakisztán segítségével mégis folynak.
Itt volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem folytak. Minden bizonnyal nem közvetlen tárgyalások ezek, hanem közvetett tárgyalások, tehát pakisztáni közvetítéssel folyhatnak ezek a tárgyalások. De nagyon úgy tűnik, hogy folynak ilyen tárgyalások.
Na nézzük, mit mondanak a hallgatók. Zsolt van ma elsőként velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Zsolt, hallgatjuk.
Kezi csókolom, műsorvezető asszony, Zoltai Zsolt András vagyok Miskolcról, az embermentő Zoltai Pál a nezredes unokája. Már többször telefonáltam önöket.
Igen, tudom.
Igen, úgyhogy egy év hiám, 30 éve voltam kint Izraelben, megtapasztaltam, amit meg kellett. Nekem lenne egy tippem, csak részleteket, hogy nem mondjak, csak úgy általánosságban. Annyit előre szeretnék kérni, hogyha mondjuk be, megadnák az elérhetőségemet Robert Castelnek, és majd nagy tisztelettel várom a hívását. Ez egy olyan dolog lenne, hogy mert ugye el kell, hogy mondjam, hogy Magyarország abban az egyedülálló szerencsés helyzetben van, hogy Herzl Tivadar szülőhazája. És ezt a lehetőséget szerintem nagyszerűen ki lehetne használni, már a szó pozitív értelmében, úgyhogy hát igaz a KGST idejében ezt a kölcsönösen előnyös szót eléggé lejáratták, de ez egy olyan dolog lenne, hogy amiben Izrael is és Magyarország is nagyon nagyot profitálna. Úgyhogy sok minden tekintetben. Ennyit szerettem volna.
Köszönjük szépen, Zsolt, köszönjük. És akkor folytatjuk itt a beszélgetést a stúdióban Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel, a Külügyi Intézet vezető kutatójával. Ugye Rubio, az amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy voltaképpen ez a művelet, ez a katonai művelet, ez a közös amerikai-iráni katonai művelet végtére is elérte a célját. Ön ezt hogy látja? Elérte a célját?
Hát abban az esetben, hogyha megnyugtatóan rendeződik az iráni nukleáris fegyver elérésének ellehetetlenítése, akkor tényleg elérte a cél.
Igen, de Rubio nem jövő időben fogalmazott, hogy elfogja, meg nem voltak feltételek, hogy majd akkor mondhatjuk ezt, hogyha, hanem azt mondta, hogy elérte a célját.
Rubio, amerikai külügyminiszter, egészen biztosan sokkal jobban ismeri a tárgyalások részleteit, mint én. Tehát ez már egy biztató dolog, hogyha ilyeneket mondott. Minden esetre, ugye a mi szempontunkból az a lényeges, hogy itt a legfontosabb kérdés a nukleáris kérdés. Vannak egyéb kérdések is, tehát például a ballisztikus rakéta fenyegetésnek a normális szintre hozása, hogy ne tudja a szomszédokat folyamatosan fenyegetni Irán, illetve a proxy hálózatoknak, a támogatásnak a megszüntetése. Ugye ez leginkább Izraelt szokta bántani, de nem csak Izraelt egyébként, hanem Szaúd-Arábiát is, például ugye Jemenből a hutik. Úgyhogy ezeknek a kérdéseknek is a rendezése, de ezek másodlagos kérdések a nukleáris kérdéshez képest. Tudnék, hogyha a nukleáris kérdést nem tudják megoldani, addig, amíg ez nincsen megoldva, addig egészen biztosan, folyamatosan puskaporos hordó marad a Közel-Kelet, és addig semmilyen más kérdésben nem lehet igazán előrelépni.
Most feltételezve, de nem megengedve természetesen, hogy Iránnak legyen nukleáris arzenálja vagy atombombája. Ez egyébként, hogy mondjam, szóval ördögtől való az irániak szempontjából, hogy legyen nekik, már csak azért is, mert ugye ahogy alakult a világ, hogy kinek van és kinek nincs, az azért voltaképpen nem egy világ megállapodáson alapult. Így van. Hanem az erősöknek lett, a gyengébbeknek nem, és a gyengébbek is szeretnének egyszer csak erősebbek lenni.
Kinek a kezében van atomfegyver. Uh-huh. Ugye az atomfegyver az kifejezetten stabilizáló is tud lenni, Abban az esetben, hogyha racionális felek rettentik el egymást, akik félnek a haláltól. Ugye végső soron arról van szó, hogy azzal lehet elrettenteni a másikat, hogy a másik fél a haláltól, meg én is félek a haláltól, és akkor el tudjuk egymást rettenteni.
De ez egyensúlyra van szükség, egyensúly, hogy a szemben álló felek hasonló erővel rendelkezzenek.
Egyfelől egyensúlyra van szükség, másfelől arra van szükség, hogy az illető féljen a haláltól.
De hogy nem normális dolog egyébként a világon ennyi fegyvert felhalmozni, mert ugye azt szokták mondani, hogy ahol egy fegyver van, az előbb-utóbb elsül. És nyilvánvalóan, ha ez kicsiben igaz, akkor lehet, hogy nagyban is ugyanígy igaz.
Igen, de szerencsére ugye ez bár többször közel volt a világ hozzá, de 1945 óta nem történt meg, hiába volt olyan időszak is, amikor több tízezer atomfegyver volt a világban. De most ugye arról van szó, hogy vajon egy olyan teokratikus rendszer, mint az iráni síita vallási rendszer, amelyik a mártírságot tulajdonképpen ilyen elérendő célként
tehát fanatizmus, ugye erre gondolom.
Ez egy fanatikus ilyen ideológia. Igen. Vajon ők tényleg félnek-e a haláltól? Ugye végső soron ehhez a kérdéshez egyszerűsödik le a dolog, és hogyha nem lehetünk biztos, hogy igen, akkor nehéz őket elrettenteni. Amiből az következik egyébként, hogy még egyébként, hogyha ha el is lehetne őket rettenteni, a következmény az lenne, hogyha Iránnak lenne atomfegyvere, akkor nagyon sokan nagyon hamar szeretnének a környéken ugyancsak atomfegyvert, például Szaúd-Arábia, például Törökország, esetleg Egyiptom, és akkor hirtelen nagyon sokaknak lenne, és annál nehezebb fenntartani a békét, ugye minél több szereplős lenne egy ilyen játszma.
Miklós következik, ő van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Miklós!
Köszönöm, Zsuzsa, üdvözlöm Sziklósi urat is. Hát nekem a véleményem bizonyos fokig eltérő az elhangzottaktól. Ugyanis érdekes módon a világ, legalábbis a nyugati, úgymond civilizált világ nem ítéli el Amerikát és Izraelt azért, mert megtámadta Iránt. Ugyanakkor elítéli Oroszországot, mert megtámadta Ukrajnát. Tehát ez egy újabb kettős mérce. Na most szerintem Trump az nem tesz mást, mint végrehajtja az izraeli érdekeket ott a Hormuzi szorosban. Az izraeli érdek pedig az, ahogy Siklósi úr is megjegyezte, hogy ne legyen Iránnak atomfegyvere. Nem vitatom, hogy ez jogos érdek, nem vagyok szakértője. Izraeli szempontból valószínűleg ez így van jól. Az olaj pedig, és ezért fontos a Hormuzi szoros, az a jelenleg folyó, sok-sok fronton folyó harmadik világháborúnak az atomja. Tehát ha nincs olaj a világpiacon, akkor annak ismerjük a következményeit. Hamarosan ideér majd a probléma, mi is meg fogjuk tapasztalni. És a másik, hogy én Rubióval nem vitatkozom, nyilvánvaló, hogy sokkal többet tud, mint mi. Viszont azt megfigyeltem, hogy Trump kétszer nem mondott egyformát erről a háborúról. Hol azt mondja, hogy visszabombázza az ókorba Iránt, hol azt mondja, hogy na most akkor békét kötünk és elfogadjuk a javaslatokat, meg kölcsönösen tárgyalunk Pakisztánba vagy máshol. Szóval szerintem Trumpnak a viselkedése, illetve a mondandója az kiszámíthatatlan teljes mértékben. Ehhez nagyon nehéz lehet alkalmazkodni iráni szempontból is, arról nem beszélve, hogy Irán az egy 5000 éves kultúra, amelyik a perzsa, és ez egészen másképp gondolkodik a világról, a háborúról, a népekről, az emberekről, mint az úgynevezett nyugati kultúrákban a politikusok. És szerintem a titkolt célja ennek az egész hormuzi tragédiának, vagy a hormuzi problémának a titkolt célja az, hogy mint ahogy Trump rátette a kezét a venezuelai olajra, megpróbálja rátenni a kezét az iráni olajra is, ez lehet egyben izraeli érdek is, és ez lehet a háttérben, és ha megszerzi Amerika a világnak a legfontosabb olajkitermelő bázisait, akkor onnantól kezdve megint ő diktál az egész világnak. Köszönöm szépen.
Mi köszönjük Miklós és Siklósi Pétertől kérdezem, hogy tudunk egy percben reagálni erre, vagy hagyjuk a hírek utára inkább.
Megpróbálok. Nagyon sok dolog elhangzott egyébként, amivel egyet is értek. Az kétségtelenül igaz, hogy Izrael számára az iráni atomfegyver az egzisztenciális kérdés. Az Egyesült Államok számára nem egzisztenciális kérdés, de nagyon fontos nemzetbiztonsági probléma. Tudnélik, az Egyesült Államok Kínára akar koncentrálni, ehhez az eddigi konfliktusokat le kell zárni. A Közel-Keleten nem elképzelhető a konfliktusok lezárása Izrael és a többi közel-keleti ország között, ami egyébként egész jól haladt már az Ábrahám akkordokkal, tehát ez nem elképzelhető, amíg az iráni fenyegetés az fennmarad. Ezért az iráni fenyegetést le kell csökkenteni.
Na majd Kínát is szóba hozzuk még, mert hogy nyilván az is ide tartozik, az iráni-kínai viszony. Viszont most fél öt után egy perccel a hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja 2,5 milliárd forintot. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít majd. Mindhármukat kórházban kezelik. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 80 gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát gyilkolta meg. Itthon zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. A hőmérséklet délután 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul, a hétvégén pedig napos, meleg, koranyárias idő várható.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, fél öt után 4 perccel a szerkesztő Tarics Péter nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. A terep továbbra is az önöké, telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ő szerint lesz-e béke az olajfák hegyén, több évtized után megoldható-e a közel-keleti konfliktus? És ön elhiszi, hogy egy lakást, házat nem lehet ma ingatlanos nélkül eladni? Mi a véleménye a közvetítőkről? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérnek. Rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os SMS számra küldhetnek. Továbbra is itt van velünk a stúdióban Siklósi Péter, biztonságpolitikai szakértő, a Külügyi Intézet vezető kutatója, és mielőtt tovább taglalnánk a témát, néhány SMS-t engedjen meg, hát ha találunk közte olyat, amire esetleg válaszolni is kellene. Nos, azt írja, még az adás előtt érkezett az első egyébként, hogy az arabok sokan vannak, egy részük rendkívül fanatikus, Izrael fegyverzete nagyon fejlett, de kevesen vannak. Béke csak is katonai egyensúlyból fakad, szakadhat, ezért nem lehet újabb atomfegyveres hatalom a térségben, tehát ez B. Géza SMS-e volt. László azt írja, hogy a jelenlegi közel-keleti helyzetet ki lehet vetíteni több évtizedre előre. Tehát ő arra tippel nyilván, hogy akkor minden így marad. Aztán azt írja Volános, hogy kevés dologban vagyok biztos, egyben igen, soha nem lesz béke sem az Olajfák hegyén, sem a Persa-öböl körül. Ennek az a politikai oka, illetve ennek az oka a politikai iszlám ideológiai militarizmus, ez ugyanis nem ismeri a kompromisszum fogalmát, ezt írta tehát Volános. Aztán egy 30-as számról érkezett, a közel-keleten nem látom az örök béke esélyét, a hosszabb békét talán. Mikor még Yasser Arafat regnálása alatt látszódott valami fény az alagút végén, ő a Hamasznak volt útjába, ezt mindenki tudja, nem véletlen mérgezték meg plutóniummal, ezt pedig Árpád írta. Nos, nem tudom, hogy talált-e a felolvasatok között bármi olyat, amire reagálna szívesen.
Én azt mondanám erre, hogy ugye az, hogy lesz-e béke, vagy örök béke, ugye örök béke az nem szokott lenni, konfliktusok mindig vannak, de azért itt, hogyha ezt történelmileg megnézzük, ugye Izrael állam megalapítása óta folyamatosan minden évtizedben vívott egy nagyobb háborút a környező országokkal, és egy darabig, ugye ezek arabok voltak alapvetően. Abban az időben a Perzsia, illetve tehát Irán, amit a Sah vezetett, az kifejezetten szövetségese volt, nagyon jó viszonyban volt Izraellel. És Izrael az arab országokkal vívta ezeket a háborúkat. És ezeket sorban elveszítették az arab országok, és egyébként Trump elnök első elnöksége alatt létrehozott egy olyan megállapodást, amit mindenki csak csodálkozott, hogy ez sikerült neki. Ugye ezt hívták az Ábrahám akkordoknak, az Ábrahám szerződéseknek, amiben több olyan ország, arab ország is, amelyik korábban ellenséges viszonyban volt Izraellel, beállt azok közé, akik gyakorlatilag békeszerződést kötöttek vele. És a legnagyobb ilyen ország, amelyik még nem szerepelt ezek között, Szaúd-Arábia, amelyikkel már nagyon közel volt Izrael a megállapodáshoz, és ekkor jött a 2023-as október 7-i Hamas támadás, amelyik, ugye Hamas az egy iráni proxy, azzal a szándékkal, hogy ezt megakadályozza tulajdonképpen. Ezért mondom azt, hogy amíg a mostani iráni rezsimnek a befolyása a közel-keleten megmarad, addig nem lehet mindenki számára elfogadható tartós békét kötni, mert folyamatosan ott lesz egy olyan tényező, amelyik nem érdekelt a stabilitás.
Egyébként, hogyha nagyon röviden, milyen a többi arab országnak, illetve öbölmenti országnak a viszonya Iránnal? Ugye, mert hát ott amerikai támaszpontok vannak például ugye az emírségekben, szóval, hogy ki hova húz, és lehet-e ezt egy közös kalap alá venni, hogy mindenkinek ugyanolyan a viszonya Iránhoz, vagy pedig vannak különbségek?
Régebben nem lehetett közös kalap alá vonni, mert például Katar, az kifejezetten jóban volt Iránnal, míg a legnagyobb ellenfele Iránnak Szaúd-Arábia volt. Csak hogy ebben a háborúban Irán meglépte azt, amire egyébként kevesen számítottak, hogy mindenkit megtámadott. Még Katart is, tehát azt az országot is, amik pedig kifejezetten szimpatizált vele. Úgyhogy tulajdonképpen mostanra egy kalap alá vette ő, éppen Irán nyomta őket egy táborba, és mostanra az a korábbi stratégia, amelyik több öbölmenti arab országnak az volt a stratégiája, hogy így úgy kiegyezzen Iránnal, és talán őket nem bántják, ez mostanra megbukott, és most már mindenki látja, hogy hosszú távon itt nem lesz béke, csak akkor, hogyha Iránnak a katonai képességeit leredukálják.
Na akkor hallgassuk meg Istvánt. Jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok! Az én véleményem az, hogy zsarolható bábok irányítják a világot, és képesek arra, hogy emberek akár százezreit pusztulásba vigyék azáltal, hogy parancsot adnak, és fegyvereket fordítanak egymásnak. ezt az állapotot csak egy tudati és szellemi ébredéssel lehet, mert tudatlanok az emberek, nem tudják, hogy milyen következményei vannak minden gondolatuknak, szavuknak és tettüknek. Ez az állapot, ami most a világban van, ez egy őrület, és ez egy cél érdekében van, hogy azt a világkormányt megteremtsék. Ehhez kell válság, ehhez kell azt, hogy a tömeget tudják úgy irányítani, mert a tömeget könnyű irányítani. Az egyéni kezdeményezéstől félnek legjobban azok, akik ezt tervezik. Na most azért ne feledjük el, hogy az igazságot nem lehet szőnyeg alá söpörni. Ha megnézzük, milyen okok vannak, például agresszornak mondják az oroszokat, akik 8 év után beavatkoztak, akkor Amerikát minek lehet nevezni, aki hány háborút okozott az Afganisztán, az iraki, az arab tavattól elkezdve. Miről beszélünk? Olyan emberek irányítják a világot, ilyen Trumpok, meg előzőek, akik zsarolhatóak. És erről igazából vannak már hírek, de az emberiség nagy része még nem értesült ezt felől. Mi az, hogy a katonák elmennek és fegyvert fognak egy másik emberre, úgyhogy azt se tudják ki ő, miért? Zsoldért?
Mert jó, de hát hiszen ez a világtörténelemben mindig így volt, hogy oda mentek a katonák, és fegyvert fogtak egymást. Nem, valóban nem. Csak ez egy ilyen ideáltipikus helyzet lenne, hogyha nem így lenne, tudjam. Szóval...
Figyelj, ennek nagyon egyszerű a megoldása. Semmi más nem kell hozzá. A legnagyobb fegyver az a szó. Ha megnézzük azt, hogy hol vannak a gyökerek, kik vagyunk, honnan jöttünk, és hova kell eljutnunk, akkor rendet tudunk tenni. Az embernek a szabad akarata mellé járó felelősséget nem lehet áthárítani. Az a katona, aki lő, az a legközelebbi életében, mint amit kigyomláltak a keresztény tanításból, ő vagy a családjában, vagy valahol olyan veszteség éri, ami annak következménye, hogy annak idején úgy döntött. Tehát az a két mondat, hogy figyelj a belső hangodra, szeresd ulad is, teljes szívedből, lelkedből, erődből, szeresd fele barátodat. Tehát soha ne tegyél, bármit megtehetsz, soha ne tegyél olyat, ami másnak kárt okoz. A liberalizmus, én nyugodtan merem mondani, hogy én liberális vagyok, na de annak van egy korlátja, az pedig az erkölcs. Erkölcstelen emberek irányítják a világot.
Köszönöm szépen István, hogy megosztotta a véleményét, és én tökéletesen egyetértek, hogy bár olyan világ lenne, hogy ne fogna senki a másikra fegyvert, azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetérthetünk. Viszont nézek Siklósi Péterre, ugye említettük még az előző fél órában, hogy Kínáról azért egy-két mondatot mindenképpen kellene, mert hát azért ugye itt a konfliktusban nyilván szerepe van Kínának is. Ugye már csak azért is, mert ugyan azt mondta talán. Jól idézem, hogy mindenképpen meg kell oldani a közel-keleti helyzetet Amerikának, mert Kínára szeretne koncentrálni, ugye, hogy a kettőt együtt nyilvánvalóan nem lehet. Mi a helyzet Kínával ebben a konfliktusban? Mert hogy ugye felszólít, hogy hagyják abba a lövöldözést, meg csak olyan béke lehetséges, ami egyenlő feltételeken alapul, meg stb. De hát ugye Kína mégiscsak Iránnal van jóban, nem Amerikával.
Így van. Ugye itt több szempontból is vizsgálhatjuk Kínának a szerepét. Egyfelől taktikai szinten azt lehet mondani, hogy mivel Iránnak orosz és kínai eredetű fegyverei voltak, alapvetően mondjuk a légvédelmi eszközei, ezek nagyon leszerepeltek. Tehát egész egyszerűen semmit sem értek az amerikai és az izraeli légierővel szemben. Nagyon súlyos következményei lehetnek a dolognak, de nyilván a kínai mérnökök egyből nekiállnak megpróbálni kideríteni, hogy miért is történt ez vajon. Hogyha ennél egy stratégiaibb képet próbálunk megnézni, akkor ugye azt lehet látni, hogy ismét kiderült Kínának a gyengesége abból a szempontból, hogy mennyire függ egy csomó nyersanyag külföldi beszerzésétől. És ezek közül talán a legfontosabb az olaj. Az olaj, illetve a gáz. Kína a legnagyobb olajimportőr, képtelen beszerezni ezt csak távoli vidékekről. Ugye még a közelben sincsen egyébként olyan forrás, ahonnan be tudná szerezni, ezért kénytelen a közel-keletről beszerezni. Ugye
ez kell neki a hormuzi szoros, ugye? Kínának is kell a hormuzi
szoros. Ugye leginkább a hormuzi szoros szabad hajózhatósága kell neki. És ugye nem is, ráadásul nem is egy szoroson keresztül kell vinni az olajat, hanem a hormuzi szoros, ez csak az első. Utána van még a Malaka szoros, amelyik az Indiai óceánnak a nyugati oldalán van. Bocsánat, keleti oldalán van. És azon is át kell hajóznia, és ez a háború kiválóan megmutatta azt, hogy jelen pillanatban még mindig az amerikai haditengerészet uralja a világ óceánjait, és senki más.
Akkor hallgassuk meg még Lászlót nagyon röviden. Jó napot kívánok, László!
Kedves sokan, tiszteletre üdvözlöm Önt és mindenki, aki hallgatja. Hát én úgy gondolom, hogy a szakértő úr mondott egy olyat, hogy minél kevesebb a nukleáris erő, annál nagyobb a biztonság.
Nem egészen ezt mondta.
A nukleáris biztonsága természetesen saját magát védi, de ugyanúgy fenyegeti Iránt. A probléma megoldásának az is egy módja lehetne, ha szóba kerülne esetleg Izraelnek egyébként fű alatt megkapott nukleáris ereje. Ez az egyik dolog. A másik, nem csak a másik oldalnak, akkor nem lenne értelme, hogy ő a másik oldalon nukleáris erőt hozzon létre. Hogyha a szomszédom egy karddal van felszerelve, nekem meg csak csúzlim van, hát bizony csak félnék. Ugye ezt nem lehet vitatni. A másik dolog pedig a beállítottsága Iránnak. Én nem akarom pártolni Iránt, egy háborút nem vívott senkinek, csak akkor, hogyha megtámadták. És nem akar mondjuk Kadhafinak a sorsára jutni. Ez a másik dolog. A harmadik az Egyesült Államokról, ez mind nem mondható el, ugye? Következésképpen, ha valakit vissza kéne fogni a dologban, az ő volna. És akkor nem félne a világ attól, hogy esetleg az elnököt elrabolják, és elrabolják az olajával együtt. Ugye? Ez is egy tény. Ezt nagyon kevesen merik elmondani, ugyanis ez igencsak rálép azoknak a tyúk szemére, akik a háborúnak az érdekében cselekednek, és ebből igen jól élnek, illetve hatalmas hasznot hoznak, esetleg dirigálnak, mondjuk esetleg Kínának is. Ugye? Tehát ezeket is elő kéne venni, mert a problémának a megoldásához ezek nélkül nem fogunk előbbre menni, mint hogy nem mentünk évtizedek óta sem.
Értem. Köszönjük szépen, László. Köszönjük szépen, és akkor még Juditot tudjuk meghallgatni, szintén nagyon-nagyon röviden. Jó napot kívánok, Judit!
Jó napot kívánok mindenkinek! Hát ezen meditálok, hogy gyakorlatilag nem tudnak megegyezni a nagyhatalmak évtizedek óta az atomfegyverek birtoklása tekintetében. Egyetlen egy megoldást látok. Az atomfegyverek teljes körű leszerelési egyezményét kellene minden atomfegyvert birtokló hatalomnak, akik ezt megszegik, vagy nem óhajtják az emberiség a föld érdekében megtenni, akkor őket föl kellene küldeni időszakonként a nemzetközi űrállomásra, és addig keringjenek a gyönyörű, csodálatos földünk körül, amíg nem hajlandók egy normális, humánus egyezmény aláírásában.
Ez jó ötlet, drága Judit, és egyet is értek önnel, csak hogyha az összes többi ország leszereli az atomfegyvereit, annak az egynek meg megmarad, akkor mivel kényszerítik őt majd oda föl az űrbe? Szóval az a helyzet, hogy egyébként valóban én is azt gondolom, hogy az lenne a megoldás, ha nem lenne egyáltalán atomfegyver, de azt hiszem, hogy ezen a problémán már túljutottunk, mert hogy ugye megtörtént, feltalálták az országok, fegyverkeztek. Nagyon szépen köszönöm önnek is, és akkor még egy nagyon rövid kérdésem lenne Siklósi Péterhez. Meg tudjuk azt mondani, hogy ez a konfliktus, ez a Izrael-Amerika-iráni háromszögben folyó konfliktus mekkora gazdasági kárt okozott a világnak most? Van erre valami megközelítő szám, vagy ilyesmi?
Ezt nem lehet szerintem ilyen konkrét számba önteni, ugye ráadásul még nem is ért véget. azt lehet mondani, hogy minél tovább tart, annál komolyabb hatása lesz a világgazdaságra. Ugye először az olajárakat emelte magasba, utána a következő az olajhiány, illetve a bizonyos olajból származtatott anyagoknak, mondjuk a kerozinnak a fokozódó hiánya, majd pedig ugye ennek az egésznek az infláció növelő hatása, és végül ugye megjelenik mindennek az árában az energia, tehát a kenyértől kezdve mindennek az árában ott van az energia, végül pedig a gazdasági teljesítményben fog megjelenni. Egyelőre még nem helyrehozhatatlanok ezek a károk, hogyha viszonylag hamar lezárul ez a háború, akkor is kell egy idő, míg helyre jönnek a dolgok.
Nem azonnal, hogyha megnyílik a hormuzi szoros, akkor sem azonnal.
Akkor sem azonnal, de akkor néhány hét alatt, esetleg egy-két hónap alatt helyre jöhet. Hogyha sokáig tart, akkor minél tovább tart, annál hosszabb ideig fog tartani helyre rázni a világgazdasági teljesítményét.
Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy eljött hozzánk ide ma délután, és mi pedig hamarosan az ingatlan eladással fogunk foglalkozni a következő részben. Ön elhiszi, hogy egy lakást, házat nem lehet ma ingatlanos nélkül eladni? Mi a véleménye a közvetítőkről? Ez a témánk a továbbiakban, mert vannak, akik úgy vélik, hogy saját maguk is el tudják adni az ingatlanjukat, ha a helyzet és a sors úgy hozza, mások szerint viszont feltétlenül szükség van ingatlan közvetítőre vagy ingatlan ügynökre, na meg jogászra, aki elkészíti az adásvételi szerződést, ellenőrzi a pénzkifizetést és elvégzi az egyéb jogi teendőket, hogy egyik fél se járjon rosszul az üzlettel. Ez utóbbi áll érdekében az ingatlan piacnak is, hiszen egyre több ingatlan közvetítő iroda szeretne részesülni a tortából, így nem mindegy, hogy mekkora az a torta. Önök melyik megoldást választanák, ha eladásra kínálnák a házukat vagy a lakásukat? Önállóan próbálkoznának, vagy irodához fordulnának? Mielőtt erről beszélgetnénk, hallgassuk meg Felszegi Csaba riportját a Jó Napot Magyarország egy korábbi adásából.
Úgy gondolom, hogy magánál, az eladásnál nincs szükség ingatlanos közvetítőre, amennyiben meg tudjuk oldani. Ugyanakkor manapság ahhoz, hogy tényleg az ember házat vegyen, vagy azt vegye, amit szeretne, ott sok esetben elkerülhetetlen az, hogy közvetítő által jusson ahhoz az ingatlanhoz, amin számára szimpatikus vagy tetszik. Anélkül meg se lehet nézni jóformában már egy ingatlant, hogy ne egy közvetítőt hívnánk első kézből.
Hát pont ez a kérdés, hogy ez miért van így, vagy miért adok ki, hiszen az ember saját maga is el tudna adni egy lakástárs rómanokra, közvetítőkre igazából nincsen szükség, és mégis valahogy a piac így alakult ki.
Ez tulajdonképpen egy okos gondolat volt a részükről, hiszen nem lehet kikerülni, volt egy lyuk, amiből pénzt lehet csinálni, és ők ezzel éltek. Nyilván meg kell különböztetni ingatlanost és ingatlanost is, hisz nagyon sok esetben belefutunk olyan közvetítőkbe, akik mellékesként űzik ezt, sem tapasztalatban ingatlanost és ingatlanost is meg kell különböztetni, hiszen vannak, akik ezt külön tanulták, akik ehhez értenek, mind a megjelenésükkel, beszédükkel, habitusokkal, amellett vannak, hogy tényleg otthon találjon az ember, míg olyanokkal is találkozunk sokszor, akik ezt a szakmát mellékesként tűzik, visszaélnek a helyzettel, erőszakosak, sem a stílusuk, a mentalitásuk nem szimpatikus. És ilyenkor igen nyűg az, hogy ilyen emberekkel, ilyen embereken keresztül kell tárgyalni.
Azért például ingatlanos válogatja, hogyan mondja, de teszem azt egy példa, hogy mondjuk pénzt kérnek azért, hogy megmutatnak egy lakást vagy egy házat, hiszen ő ezt nem kéri. Ettől függetlenül csak úgy lehet megnézni, hogyha ezt kifizeti, mennyire korrekt például csak egy ilyen része ennek a dolognak.
Úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen korrekt, ugyanakkor nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy az eladó fizet részesedést. Tehát amikor mi kerestünk ingatlant, akkor nekünk nem került semmi plusz költségbe az, hogy az ingatlanos felhívtuk, odajött és egész nap kalauzolt minket. Tehát olyanra is találkoztunk le a kalappal, aki házról házra vitt minket, és mi ezért nem fizettünk semmit.
Sok helyen megkérnek, ugye, tehát igazából itt a sikerdíjról van szó, hiszen ez egy sikerdíjas szakma. Tehát ugye az eladás utáni kvázi sikerdíjat fizeti meg az eladó, illetve hát ugye bizonyos szerződéseknél a vevő is. Tehát mintha nem lenne tiszta ez a rendszer talán.
Vagy lehet, hogy ezek olyan csúcskategóriás ingatlanok, ahol a vásárlónak nem probléma kifizetni egy bizonyos közvetítői díjat azért is, hogy ő megnézze. Ezt szerintem mindenki maga válogatja. Ha megtalálta azt az ingatlant, az otthonát, ahol élni akar, és úgy gondolja, hogy neki megéri azt, hogy kifizesse ezt a díjat, akkor fizesse ki. Senki nem kötelezi rá.
Az, hogyha az ember nem kér ingatlanos, mondjuk, és ki is írja a hirdetésére, hogy nem kérek ingatlanos, és mégis napi 20-30 ingatlanos telefonál, ez például mennyire korrekt?
Hát ez nem korrekt, ez borzasztó bosszantó. Ilyenkor, hogyha van személyes kapcsolat, vagy olyan ingatlanos ismerős, és lássuk be, nagyon sokan űzik ezt a szakmát, akár mellékesként, akár főállásban, akkor igen, olyan valakit kell keresni, aki tudja, hogy mik a határok, és ezt hogyan kell úgy űzni, hogy az fair play legyen.
El lehet adni majd lakást egyébként ingatlanos nélkül? Van erre esély?
Én azok közé tartozom, akiknek sikerült.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Ingatlanos és ingatlanos között, sőt, ingatlan közvetítő iroda és ingatlan közvetítő iroda is között vannak különbségek. Nyilván az a cél, hogy a jót megtaláljuk, ha mindenképpen irodával akarunk szerződni. De mit gondol mindenről Olga, aki itt van velünk a vonalban? Jó napot kívánok, Olga!
Jó napot kívánok! Én sajnos csalódtam az ingatlanosba, nem is úgy, hogy én személy szerint, hanem az unokámat nagyon becsapta, félrevezette, úgyhogy nekem nincsen jó véleményem, úgyhogy ha előfordult volna hozzánk a családhoz, biztos, hogy nem fogadtunk volna ingatlanost.
Mi történt?
Egy millió forinttal becsapta, úgyhogy olyan szerződést kötött, ilyen előszerződést, unokám még tájékozatlan volt, és oda lett a pénz, úgyhogy sajnos ez lett. Úgyhogy...
De sikerült eladni, vagy az unokája eladott, vagy vett?
Ő venni akart, igen, de aztán meghiúsult ez az egész, és akkor én meg, ugye már én azért 80 éves vagyok, és én ilyen dolgokban, na mindegy, viszonylag gyártas voltam, nem nagyon, csak egy kicsit, és akkor megkérdeztem a szomszédokat, és kiderült, hogy már az unokám volt a harmadik, aki így becsapott, hogy eladta neki, és még se lett semmi, úgyhogy na, ilyen is van.
Tehát most
és...
akkor jól értem, Olga, hogy az ingatlan közvetítő az több embernek adta el ugyanazt a lakást?
Igen, igen.
Erről hát beszélünk?
Nem úgy, pénz is lett, hanem a tiszteletdíjat megkapta, igen. Na, a többit én nem tudom, de a unokámnak 1 millió forintjába került, úgyhogy sajnos ez így lett. Aztán volt egy másik eset, ez ugyanúgy rokonságban, de ők maguknak rendezték, hogy az ingatlanos közben saját magának akarta az ingatlant, és úgy csinált, hogy leértékelte az ingatlant, hogy aztán ők mennyit buktak, nem tudom, tehát, de ilyet megcsinált, és akkor utólag derült ki, hogy ő saját magának vette meg az ingatlant, és akkor ez is rófolta mindig lejjebb, hogy
az árat.
Hát eladó rosszabbul járt, na magyarul.
Értem, hát Olgáiknak akkor
de
nem volt.
De csak azért mondom el, mert ez konkrét, tehát nem olyan, hogy valaki mondta nekem, hanem rokonról.
Értem, mondom, hát akkor Olgáiknak nem volt szerencséjük az ingatlan közvetítőkkel. Nagyon sajnálom, Olga, köszönöm szépen, hogy telefonált nekünk, és akkor nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. El lehet adni a házat, lakást egy internetes portálon keresztül, minimális díj ellenében fel lehet tölteni fényképeket az ingatlanról. Budapesti lakásomat egy hónapon belül így adtam el közvetítői járulék nélkül. Ezt írja László. Aztán egy 30-as számról érkezett ingatlanos nélkül is el lehet adni, akinek van rá ideje és türelme. Ingatlanossal csak jó ingatlanossal, persze, nagyon sok a felkészületlen, hozzá nem értő, magát jó ingatlanosnak hirdető a piacon, érdeklődni kell korábbi ügyfelektől. És még egy gyorsan, a közvetítők díja aránytalanul magas, nem is kellenek eladáskor, ha interneten vagy hagyományosan közöljük az alaprajzról, fényképeket, minden helyiségről is egy korrekt leírást, ez pedig B. Géza írta, innen folytatjuk.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8,5-8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét, 27 ingatlant pedig zároltak. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Mint írta, kiderült, hogy az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagyható távolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök azt mondta, erre a jövő generációinak védelme, valamint a mesterséges intelligencia demokratikus kormányzásra és emberi jogokra a gyakorolt kockázatai miatt van szükség. Június 26-áig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repülőjegyek árából az IBUSZ. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik, minden úti cél elérhető, és a légitársaságok szerint kerozin hiánytól sem kell tartani. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagy játékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be az 1956-os forradalom után. A kolozsvári filmszemle szervezői bejelentették, hogy együttműködést kötöttek egy amerikai szakmai szervezettel, közös céljuk pedig az, hogy a holokauszt emlékezet kultúráját a filmművészeten keresztül is ápolják, így több hasonló tematikájú alkotást tűznek műsorra. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. Több száz épület megrongálódott és 17 ember megsérült egy Mississippi államra lecsapó tornádóban. A károk az állam déli részén a legsúlyosabbak. Sajtóhírek szerint ott egy kisgyermek is eltűnt a viharban. A hatóságok folyamatosan dolgoznak a kár elhárításon. Itthon zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra. Helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is előfordulhat. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Délután 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint a napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időben lesz részünk.
Műsorajánlat. Kalendárium.
Vendégünk Medvecki Ádám Kossuth díjas karmester. A Bartók Rádió idén is átadja zenei díjait. Meghirdették a Fővárosi József Attila Színház következő évadát. Az Egri Vár májusi programjait ajánljuk. Május 9-én ingyenes tárlatvezetés keretében tekinthető meg a Klebersberg mozaik a Pesti Vigadóban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Kránic Balázs.
Állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, a budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt kimondtam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, rám néz, szerintem lehallgatott minket a csávó.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton kivételesen 19 óra után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra múlt 7 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön elhiszi, hogy egy lakást, házat nem lehet ma ingatlanos nélkül eladni? Mi a véleménye a közvetítőkről? Telefonszámunk, amelyet még most is hívhatnak 061-759-5200 vagy 0630-759-5200, SMS számunk pedig 39666. És most lássuk, mik a mindennapi tapasztalatok. Kulik Bence olyan embereket kérdezett, akik éppen ingatlant vásároltak vagy adtak el.
Közelmúltban adtunk el egy ingatlant, és vannak nagyon jó tapasztalataim is, és nagyon negatív. Vannak cégek, akik óriási haszonkulcsal dolgoznak, ha lehet ezt mondani, és szerintem egy kicsit eltúlozzák ezt a dolgot, hiszen visszaélnek azzal, hogy az embernek szüksége van a mindennapokban arra, hogy valaki segítsen ebben az ügyintézésben, de vannak nagyon jó tapasztalataim olyan ingatlanosokkal, akik viszonylag alacsony sikerdíjjal dolgoztak, és ráadásul nem kellett elköteleződni feléjük. Ettől függetlenül nekünk szerencsére sikerült saját magunknak eladni a lakást, ami legszerencsésebb dolog volt ebben a helyzetben.
Korábban ugye volt olyan szerencsém, hogy ingatlanokkal is foglalkoztunk, befektettünk lakásokba. Én nagyon őszintén, hogy nem sok pozitívat tudok mondani róluk ez a helyzet.
Pont most vásároltunk egy lakást, és azt is magánúton, tehát ingatlan közvetítő segítsége nélkül nem gondolkoztunk abban, hogy megkeressünk valakit.
4 éve vettem meg az első saját lakásomat, és úgy gondolom, hogy indokolt a jelenlétük, mert vannak esetek, amikor csak az ő tapasztalatuk és gondolatuk, ami egy átlagembernek nem jutna eszébe, gondolok itt jogi dolgokra, aztán olyan eshetőségekre, ami nem mindenkinek biztos, hogy az eszébe jut egy adásvétel során, hogy mire kell odafigyelni.
Egyébként biztos, hogy van létjogosultságuk, sokan ugye nem akarnak ezzel foglalkozni, vagy esetleg nem értenek annyira hozzá, és ilyenkor jó, hogyha van hozzáértő szakember, aki foglalkozik ezzel helyettük.
Én azt látom, hogy az ingatlan közvetítők szerepe Magyarországon ilyen pillanatban abban áll, hogy valójában árfelhajtó hatásúak a piacra nézve. Se nem az eladók érdekét nem tudják érdemben képviselni, se nem a vevők érdekét nem tudják képviselni érdekben. Akikkel én találkoztam, belétve a nagy láncokat is, abban merült ki, hogy tipikus ügynöki munka, a dolgozóikat kishajtolják, ami abból áll, hogy a maximális számú ingatlant be kell hozni a piacról, és valójában az utcáról belső ügyfeleket kvázi adhok kiszolgálják, tehát hentes volt jellege van. Én semmilyen hozzáadott extra az lenne a méltányos, hogy én mit kapjak a vásárló, a vevő, tehát azért fizetek, amit megkapok. Én úgy látom, hogy olyan nagyon extrákat nem kapok.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
És Bertalan van velünk a vonalban a témához kapcsolódóan. Jó napot kívánok, Bertalan!
Nekem több irányú észrevételem is van ezzel kapcsolatban, de mondom a lényeget, hogy el ne kerüljük. Szerintem semmi szükség nincsen rájuk, felettébb azért nem, mert én még olyannal nem találkoztam, aki hozzáértő módon publikálta volna az eladó ingatlanát. Az, hogy csinál a beltérről egy-egy fényképet, amit egy festő 3 nap alatt akármilyen más színűre átfest, meg még a repedéseket is el tudja tüntetni, abból nem derül ki az egész épületnek az állaga, kívülről milyen az alapjai, milyenek. Beszéltem hölgyismerősömmel, jó viszonyban vagyok vele egyébként, de amikor a nagy munkanélküliség tört ránk a rendszerváltást követően, ugye a 90-es évek elején ő maga is elvégzett egy ingatlan ilyen ügynöki vagy forgalmazói közvetítői tanfolyamot, és akkor kérdeztem, hogy már elnézést a keresztnevét úgyis megemlítettem, hogy Erzsike, mondom, és mit adtak ott elő? Hát azt se tudta szegényként megmondani, de ő is elismerte, hogy mondom, és azt meg tudták magyarázni, hogy például az alapját miből hogyan állapítja meg az ingatlan ügy? Hát azt mondja, hogy ott nem tanítottak. Úgyhogy szerintem semmi szükség nincsen rá, ügyvéd pedig len úgy is kell az ingatlan forgalmazás, írásba foglalás, adásvételi szerző, írásba foglalása az ügyvéd általi ellenjegyzés.
Igen, tehát ügyvéd nélkül nem is lehet. Ügyvéd nélkül nem is lehet. Ingatlanhoz jutni, vagy eladni.
Sőt, most örömmel hallottam, hogy a földhivatal is nagyon komolyan csak ügyvéd általi beterjesztést fogad el a bejegyzéshez, és ebből következik az, hogy most az ingatlan közvetítő valamelyik ügyvéddel szövetkezik, és akkor még maga az ingatlan közvetítő is ezért ugye valami jelentős hasznot vesz le, és felettébb ott a, hát én nagyon finoman igyekszem csak kifejezni magam az ötlenségét ebben az ügyben, az, hogy nem munkadíjról beszélünk, hanem megbeszélnek ők sem, hanem ugye az ingatlan értékéhez viszonyított összeget
jutalékról, nem?
Hát igen, jutalék, és akkor ebben változik, hallok itt különféle százalékos összegeket, és aztán mostan éppen, most nem is akarom nevén nevezni, melyik gyógyszertári magazinon látok egy hölgyet, gondolom talán reklámcélzat került oda, hogy kifejezetten nagy értékű ingatlanokkal foglalkozó, valaki ráállt a nagy értékű ingatlanokra, hogy minél nagyobbat tudjon szakítani rajta, és azt a kisasszonyt is már cápának nevezik, mert hát ebből gazdagodott meg, de én sosem fordulnék ügynökséghez, mert én azt vélem csak, hogy az legfőbb a kényelmes embereknek az esete, hogy hát nem, pedig a neten rengeteg állítólag, én mondjuk nem kerestem, de ismerőseim, akik mesélik, hogy rengeteg van fönt, ugye nem csak válaszértés.
Hát van kifejezetten ilyen portál, ami ezzel foglalkozik.
Ilyen oldal, igen, persze, igen. Persze, azért mondom, ha valaki ezzel akar és szükségét érzi, akkor nyilván ott megtalálja, és utána szépen keres, és az ügyvédek megint fönn vannak, a egész kamarai tagság fönt van a neten, megint a 9000-ből választhat tetszés szerint nőt, férfit, idős fiat, akármilyen ügyvédet, aki ellenjegyzi, és szépen ugyanúgy lebonyolítja, nem kell neki 1000 felé menni, de ha persze a lakást meg akarja nézni, akkor arra fáradtságot kell szánni, de nagyon nagy zsákban macskák vannak itt az öreg lakások, ugye itt ennél alapvetésekkel tisztább lenne, hogy egy 80-as épületnél elment már az alap biztos, mert a bitumen hajszál repedezik.
Akkor lehet betalni, hogy nem is egy ingatlan közvetítővel kellene tárgyalni, amikor lakást nézünk, egy építészkel. Én ugyanerre gondoltam, hogy egy építészkel magunkkal.
Igen, örülök, hogy összelágon gondoltunk. Igen. Pontosan erről van szó. Így van.
Igen, az a jobban járunk. Köszönöm szépen, Bertalan. Nagyon szépen nagyon köszönöm, hogy telefonált. Viszont hallásra, és Mónikát tudjuk még meghallgatni. Jó napot kívánok, Mónika.
Napot kívánok, üdvözlöm Önt is, meg a hallgatókat. No, talán idén még nem is beszéltünk, hogy boldog új évet, kedves Zsuzsa.
Így májusban, igen.
igen, így az időt kérek. Még mindig emlékezetes hallgatója voltam. Na, szóval annyi, hogy tulajdonképpen igen, a lustaság hívta eme szakmát idézőjelben is létre. Tulajdonképpen igen, abban is igaza van ennek az úriembernek, hogy én például most minap még gondolkodtam rá, hogy fú, felcsapok egy ilyen ingatlan ügynöknek, és mégis 100 lakást eladok 1-1 milliós jutalékkal, és már hopp, meg is van a 100 milliós álom otthonom, csak közben így nagyjából eltelik 50 év, mert azért nem pörög ám annyira az üzlet. Nyilván mindenki megpróbálja anélkül, de hát vannak élethelyzetek, amikor így nem igazából működik, tehát ha külföldről akarja valaki eladni, vagy ha beteg, öreg, kismama nem akar ebben görcsölni, illetve van még egy, amikor kifejezetten ildomos, és nem is olyan idézőben nagy a haszonkulcs, amivel dolgozik úgymond az ingatlanos, méghozzá a kiadó lakások. Uh-huh. És ott viszont teljesen jó, hogy egy ingatlan ügynököt megbíznak, mert ő ott akkor a telefon alapján kiszűri, hogy hát ki az, akivel úgy, ha a saját lakásáról lenne szó, sem engedné oda, és megmutogatja, és akkor itt például a jutalék, mert ugye ez egy jutalékos rendszernek hívják, akkor ott egy havi díj. Tehát, hogyha mondjuk már egy évre kiadta valakinek a lakást a közvetítő által ugye a tulajdonos, akkor egy havi bérleti díjat úgymond elbukik, viszont nem ő neki kell egyeztetni, időpontot, mókázni jobbra-balra, lecsekkolni az illetékes elvtársat, hogy most akkor ő megbízható, nem, fizetőképes, nem, illetve mégiscsak meg nem adja ki rögtön, hogy a név alapján, hogy hol is van ez a lakás.
De igen, tulajdonképpen azt is mondják egyébként, hogy azért az ingatlan közvetítő irodák arra is jók lehetnek, persze nyilván a jók, hogy igen, ott ugye azokat is nyilván tartják, akik keresnek. Tehát nem csak azt, akik igen, el akarnak adni, és esetleg tehát hogy konkrét személynek tudják kiajánlani mondjuk az eladóházat, aki hasonlót keres, mondjuk, mint azok a paraméterek, igen, amit én el akarok igen adni. Tehát, hogy én hallottam igen ilyet is, hogy ez hogy azért jó mégiscsak az ingatlan közvetítő, meg hogy sok ingatlan közvetítő cserélgeti egymás között ott a keresett és a kínált ingatlanokat, szóval, hogy nagyobb a merítés, na erre akarok kiukadni.
Igen, tulajdonképpen olyan mókás, hogy valaki mondja, hogy ilyen paraméterekkel keres, és akkor van pénze, hát ezt a lakást meg amolyan paraméterekkel meg el kéne sütni. És akkor gyakorlatilag az ingatlanosnak érdeke, hogy igen, emez hölgyemény benne igen egy lakást.
Igen, hogy tudjam.
A lakását igen meg. Igen, igen, és olyan vicces, ahogy így
lehet, hogy van ilyen előnye valóban ennek a...
Persze. Tehát most ez meg olyan dolog, hogy végülis nem kötelező csak azzal eladni. Tulajdonképpen ez egy lehetőség. Persze, most ennyi erővel, ami még így lehetséges lenne. Hát jó, mondjuk például a Japánban nagy sikere van a házasságszerzésnek, hiszen az is egyfajta közvetítő,
az nem? Igen.
Mert mondjuk ezek a társkeresők, ugye ezek csak ugye általában így ugye csak kínálgatják egymást, de az a mókás, amikor így a bemenő meg a kimenő, tehát hogy akkor így az egész
tényleg
konkrétan, hogy fú, hát na ezzel a habitussal, ilyen karakán stílussal, hát akkor én tudok is egyet.
Jó, és hát az egy másik kultúra.
Igen. Persze. Hát mert ennyi szingli az életben nem volt, amennyi férfi, illetve amennyi igen nő él ma Magyarországon.
Na hova jutottunk az ingatlan közvetítőktől, Mónika? Látja, hova jutottunk az ingatlan közvetítőktől? Lehet, igen, hogy ezzel is érdemes lenne foglalkozni. Te jó napot Magyarországban! Muszáj elbúcsúznom.
A téma, mert... hogy a szingliség miatt kell ennyi lakás.
Ez, na látja, minden összefügg. Köszönöm szépen, Mónika, önnek is, mindként a többi kedves hallgatónak is. Köszönöm, hogy telefonált, vagy SMS-t írt, és akkor még egy SMS-t itt a végére gyorsan beolvasnék, mert ilyen is van, hogy írja Hausladen Teodóra, hogy ő 4 évvel ezelőtt szerette volna eladni a hűvösvölgyi családi házukat, és 2 éven keresztül 4 ingatlan közvetítő cég foglalkozott vele sikertelenül, végül a kerítésre kitett hirdetésre jelentkezett vevővel kötött üzletet. Szóval ilyen is van. Mondom a holnapi kérdéseket. Mit gondol a NAV egyre kreatívabb nyomozati módszereiről? Ma már egy óvatlan hirdetés a közösségi média felületein is elég ahhoz, hogy a végrehajtók rátalál az eltitkolt értékekre. Továbbá a II. Világháború európai befejezésének emléknapján arra keressük a választ, hogy vajon a mai generációk számára mit üzen május 8-a, fontos-e ma is beszélni ezekről az eseményekről a családban. Tarics Péter, Sebők Tímea, Kobolák Attila, Rozbora Zoltán, s jó magam Halász Zsuzsa, így állt ma össze a csapat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszonthallásra.